zápor kialakulhat, többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
A hírek után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió. Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos művészeti, mondjuk úgy, hogy összművészeti fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az idén 22. alkalommal megrendezésre kerülő Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannon halmán lesz idén is, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Köszöntöm a hallgatókat, szia.
Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy 22. alkalom, ezt említettem. Hát tetemes hagyománya van már ennek a fesztiválnak, nyugodtan mondhatjuk.
Igen, és ez alatt a nagyon sok minden megváltozott, vagy sok víz lefolyt a Dunán, és de múltkor azon gondolkodtam, hogy olyan ez, mint a szerzetes élet. Hogy általában megszokták tőlem kérdezni azt, hogy miért lettél szerzetes, és akkor erre már 28 év szerzetesség után azt szoktam mondani, hogy inkább az a kérdés, hogy miért maradok, ha egyáltalán. Aha. És hogy talán az Arcus Temporum is így felnőtt, vagy apám 25 éves volt, amikor én születtem, tehát már majdnem gyereke lehetne. És az a kérdés, hogy miért érdemes megszervezni, vagy megcsinálni újra meg újra, de csináljuk.
Azon gondolkodom közben, és akkor most kicsit felülről nézek rá a szerzetes életre, magára az életre, és a pannonhalmi bencéseknek az életére, hogy nyilván mindenki életében vannak bizonyos pontok, amikre vár, hogy az majd elérkezik. És az legyen, nem tudom, egy napi elcsendesülés, egy imádság, nem tudom, egy várva várt utazás, vagy egy évről évre megrendezésre kerülő fesztivál. Tehát, hogy ezek miatt gondolom, ti ezeket a bizonyos intervallumokat, ezt az egy évet, nem tudom, ezt az egy hetet, vagy tök mindegy, hogy miről beszélünk, másképp élitek meg, mint mi a rohanó világban, ezeket a kis sarkpontokat.
Azt hiszem, hogy az idő az a monostorban is rohan, meg a világ is körülöttünk, meg néha bennünk is, de az biztos, hogy hogyan lehet megragadni a fesztiválnak ezt a három napját úgy, ami egy kicsit megmaradt továbbiakban, ezen sokat gondolkodtunk. Általában a kulturális irodában, ahol szervezzük a fesztivált, ott az időszámítás az úgy van, hogy Arcus előtt, Arcus után, de mind a kettő az Arcusszal kapcsolatos munkákat jelent. Aha. Viszont mi azt döntöttük, hogy a közönséggel egész év folyamán más módon kapcsolatban akarunk maradni, és ezért létrehoztunk egy Arcus baráti kört, ami nekünk is azt jelenti, hogy nem pusztán a munkákat látjuk évközben, hanem ott látjuk mindig azokat az embereket, akik évente nagyon várnak arra, hogy erre a három napra visszajöhessenek Pannonhalmára, és nekem nagyon sokat jelent, hogy pillanatok alatt egy nagyon komoly Arcus baráti kör, azaz egy közösség, nem létrejött, mert az megvolt, hanem közösséggé szerveződött, hálózatosodott.
Most az van, hogyha kimondom azt, hogy monostor, vagy kolostor, vagy bármilyen ilyen vallásos, vagy spirituális hely, akkor a képzeletemben, vagy szerintem a legtöbb ember képzeletében megjelenik egy ilyen zárt közösség, ahová csak nagyon ritkán és nagyon kevesek, az avatottak, a beavatottak tehetik be a lábukat. Nyilván sok száz évvel ezelőtt gondolom, hogy a bencéseknek a közege is ilyen volt. Aztán egyszer csak hoztatok egy ilyen döntést, hogy akkor persze ez megvan nekünk, és akkor mi itt mondjuk úgy, hogy elbújunk idézőjelben a világ elől, saját kis szertartásainkkal, szeánszainkkal, de aztán jött egy ilyen, hogy miért ne nyithatnánk ki jobban?
Ugye az az érték, ami így a falak mögött van, az a csend, az Istenre figyelés, de még egy harmadik a közösség. És nyilván ez olyan, mint egy család. Amikor eltévednek látogatók a monostorban, és véletlenül betalálnak jönni a mi folyosónkra, vagy az ebédlőbe, akkor ha valaki harapósabb, akkor csak magában. Aha. Azt szoktam mondani, hogy mikor jártam én a ti nappalitokban. Aha. De nem mondja neki, mert inkább ez egy ilyen jó összehasonlítható dolog, hogy kellenek azok a privát terek. De arra jött rá a szeretes közösség, hogy a csend, a közösség, az Istennel a kapcsolat, az más emberek számára is érték, és vágynak rá, és hogyan lehet közelebb hozni az emberekhez, nem akkor elsősorban, ha én beszélek róla, hogy én hogyan élem meg a csendet, hanem hogyha megnyitom azt a teret, vagy azt a tapasztalatot, amely nekem ezzel kapcsolatos, és beengedem oda azokat az embereket, akik erre vágynak. És ez különböző módokon történt, a 19. század végén ez volt az iskola, a tudomány, de a 20. század végén, vagy a 21. század elején a kultúrán keresztül pont ez a fesztiválunk volt az.
Amikor elhatároztátok, vagy az alapítók elhatározták, hogy kinyitják a monostort, és akkor jöhetnek az emberek, akkor le kellett ülni egy ilyen tervrajzal, hogy ide még bejöhetnek, ide már nem, itt még csinálunk koncertet, ott már nem fogunk, mert az nagyon a miénk. Tehát, hogy ezt nyilván át kellettem gondolni, hogy mennyire engedi be az ember a saját életébe, a saját intim szférájába, és most a közösségről beszélek, a kívülállókat, a világiakat.
Ez így van, és most is minden alkalommal valójában a szerzetes közösség döntést is hoz azzal kapcsolatban, hogy mit lehet és mit nem. Például mondok egyet, a szerzetes közösség ebédlőjébe alapvetően nem lehet bejönni. Most megjelent egy könyv az ebédről, ezt be is fogjuk mutatni, és természetesen most csinálunk egy vezetést, de arra, hogy bármilyen külső ember beléphessen a barokk ebédlőbe, arra a főapát helyettesének, a perjelnek, Márkatyának kell mind a mai napig engedélyt adnia. Azt meg, csak halkan jegyzem meg, hogy mint én 100 évvel ezelőttig, hát hölgy, az nem is léphetett be, kivéve, hogyha mondjuk a Mária Terézia bejöhetett volna ebédelni a bencésekkel, de ő nem akart, és, de ez időközben persze változott, de hát ez úgy van, vagy ugyanígy döntést kellett hoznunk azzal kapcsolatban, hogy a bazilikában van koncert, de hogy milyen színpadot, mit szabad építeni, szabad-e két napon keresztül egy verseny, hangversenyzongorát tárolni az emelt szentélybe, ami egyébként az Istennel való találkozásnak a par excellence helye. Ezeket meg kell hozni, ezek a döntéseket, és nekem az segít, hogy a szerzetes közösséggel erről jól lehet beszélni, meg az előjárók is ele vannak, hogy néha hoznak olyan döntést, amivel nekem segítenek.
Vagy nem értesz egyet?
Hát az előfordulhat, de most egyébként idén nem volt ilyen döntés.
Volt már olyan, amióta művészeti vezető vagy részt veszel ebben a bizonyos fesztiválban, hogy valamiért nagyon harcoltál, hogy de azt mindenképpen kellene, azt még nyissuk ki azt a teret, és az előjárók azt mondták, hogy Konrád, vagy nem tudom, testvér, nyilván ezt mondja,
Konrád.
Azt már nem.
Valójában én jobb belátásra tértem, mert ez idén is volt egy ilyen. Terveztünk, hogy egy laza szabadtéri jazzkoncert lehetne a Bazilika előtt, amely a fesztiválnak a nyitónapján, az első nap, nagyon jó koncert lesz, az első koncert a Bazilikában lesz, és hogy akkor utána ott a Monosterölti téren egy kis jazz lehetne. És nem a jazzzel van a baj, az abszolút befér a Monostorba, az időponttal, meg azzal, hogy akkor 10 óra 30 perckor este a bencések közül a közösségben már többen alszanak, és hogy olyan az akusztikája ennek a térnek, hogy a suttogást is lehet hallani. És ilyen módon a közösségi szempont abszolút felülírja, és én örülök, hogy a szerzetes közösség ebből a szempontból egyébként képes határokat szabni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre. Pannon Halmán, szóval a fesztivál művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Hogy hova sodor az élet, csak zakatolnak az évek, jön egy szélvihar, ami felkavar, visz a véred, hova vezet? Egy kicsit zavaros képek, mikor nem gyúlnak fel a fények, de te meg sem állsz, a csodára vársz, visz a véred, nincs üzenet. És hív a szerelem, olyan annyira kell nekem, amit érzek a szívemen, mint a nálig elkísér, elkísér. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelején úgy kivállak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, mint a legelején úgy kíván.
Érzem zakaton a szívem vágtat, mint a legelején úgy kívánlak. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetélek mindig téged. Fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelő.
Fitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami idén már 22. alkalommal kerül megrendezésre. Szóval a fesztiválnak a művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, szervusz.
Köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy mit, hogyan lehet kinyitni, mi az, ami beférhet, és hogyan változott az elmúlt években, akár a terek, akár a látogatók viszonya a fesztiválhoz. És még egy kérdés a látogatók viszonyához, vagy az ember jelleméhez úgy alapvetően, hogyha bemehetek valahová, legyen az egy múzeum, legyen az egy, nem tudom, Buckingham palota példa, hogyha beengedik az ember, akkor persze tudja, hogy akkor itt szabad, ott a biztonság, nem mehet tovább, de mindig van az emberben ilyen titkos vágy, hogy akkor besurranhatnék, van, észreveszik, nem veszik. Ilyenek előfordultak egy év?
Előfordulnak, erre különböző technikák vannak. Érdekes, mert azért a spirituális töltet, vagy nem tudom én, a hely azért ebben nagyon eligazító tud lenni. Mondok egy példát, a monostornak a kerengője, ugye Mátyás király építette 15. század, abban van egy udvar, egy ciszternával, zöld növényekkel, és az a csend helye. És oda az nem lehet bemenni. És valójában persze sokszor megkérdezik, hogy miért nem, és akkor azt mondjuk, hogy ha mi nem őriznénk a csendet ott abban a monostor szívében, akkor te, amikor csendet keresel, akkor nem találnád meg. És hogy így bevonni az embereket abba, hogy ezek közös kincsünk. Pannonhalma valójában Magyarországnak egy közös kincse 1000 éve, ami ránk van bízva, de mindenki, azt szeretnénk, ha mindenki kicsit otthon érezné magát, vagy tudná, hogy ez az övé is, hogy várjuk őket. Ez a közös felelősség azért, hogy itt megőrizzük együtt a csendet, ezt az épületet szép állapotban őrizzük meg együtt, vagy ez a kultúrának, a találkozásnak a helye legyen, hát ez olyan, mint az iskola, hogy nem nyomatni kell a szabályokat, hanem meghívni az embereket, vagy a gyerekeket a közös gondolkodásra, az együttműködésre, és megtalálni, hogy ezek bizony közös értékeink.
A hívószót, az idei hívószót most ki is mondtad az iménti mondatodban, ez az iskola, mindjárt foglalkozunk vele, de még előtte egy kicsit még felülről nézzünk rá. Azt említettem, amikor elkezdtük a beszélgetést egy jó 20 perccel, 25 perccel ezelőtt, hogy összművészeti fesztiválról van szó. Említettél jazzt. Igen, beleférhet a jazz az Arcus Temporum, meg beleférhet a vallásosság, meg beleférhet egyébként, hát nem tudom, a Rolling Stones-on kívül szinte minden, vagy a Rolling Stones is. Azért az menő lenne, hogyha a Pannonhalmi Bencés apátságban egy Rolling Stones koncert lenne.
Van egy-kettő, a listámon van egy-kettő, mert akit szeretnék meghívni.
Ott a Rolling Stones is.
Még van egy-két klasszikus előadó is, akiket szívesen várnék. Ugye a fesztiválnak 4 pillére van, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás. És a másik nagy jellemzője ennek a fesztiválnak 22 éve, hogy a kortárs és a klasszikus művészet párhuzamára, vagy párbeszédére épít. Zenében idén Bach és Kurták György, akinek idén ünnepeljük a 100. születésnapját, az ő zenéjük beszélget egymással, az irodalomban Parti Nagy Lajos és a 10 éve meghalt Eszterházy Péter műveit rakjuk egymás mellé, Parti Nagy Lajos ott is lesz Pannonhalmán. A képzőművészetben az iskola a téma egyébként, és Iskola láthatáron címmel van egy kortárs képzőművészeti kiállításunk, és fiatal művészek jönnek, de itt lesz Nádler Istvánnak is a képe. Hát a spiritualitás az pedig az adja egyrészt a fesztivál programjának az alapra ütemét, az imádságok, illetőleg szerzetesek, például az iskolában is, kínálnak fel olyan programokat, ahol egy kicsit spirituálisan, elcsendesedve, mélyebbre nézve tudnak a fesztivál vendégek az iskolával foglalkozni.
Mindjárt foglalkozunk a koncertekkel, meg a különböző egyetemisták által létrehozott performanszokkal, hiszen azok is lesznek, meg mindenféle jelenetek. Már nem egy házasságból olyan is van, meg iskola. Amikor azt olvastam, iskola a láthatáron, akkor nekem egyből eszembe jutott Ottlik Géza iskola a határon című műve. Nem tudom, hogy mennyire van áthallás.
Abszolút. A regény címe inspirálta a kiállítás címét.
Még mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, azt említetted az imént, hogy a szerzeteseknek a napi rutinja adja meg az egész fesztiválnak a menetét. Az a bizonyos rutin, amit a szerzetesek ott végrehajtanak, azt gondolom ugyanúgy zárt marad. Tehát egy reggeli imádságba, nem tudom, egy esti imádságba azért a látogatók nem nézhetnek be.
De ezt szeretnénk, erre hívjuk őket, a reggeli imádság 6 órakor van, és nem a szerzetes közösség vendégszeretete fog határt szabni a látogatók létszámának, valószínűleg az ő saját napi programjuk, de nagyon várjuk nyitottan a vendégeket, akár reggel a 6 órás imádságra, akár délben az 1 órás, este a 6 óra imádságra, és én azt is szeretem, hogy a vendégek ilyenkor addig merészkednek el, amíg az igényeik és a tűrés határuk, vagy nem tudom én, az engedi. Tehát vannak olyanok, akik ugye az imádság közben mi sok felállunk, leülünk, meghajlunk, van, aki csak a testével kapcsolódik be, van olyan, aki azt mondja, hogy hallgatom, jelen vagyok, van, aki könyvet visz, van, aki még a száját is kinyitja, és énekel velünk. Tehát ez, aki ahogyan akar, egyet szeretnénk elkerülni, hogy úgy érezzék a vendégek, hogy mi valamit rájuk szeretnénk oktrojálni, mi meg szeretnénk őket meghívni, és mindenki addig merészkedik el ebben a szent térben, ameddig ő komfortos, és ameddig ő szeretne.
És pont erre kérdeztem volna rá, hogy ha vendégek vannak, nézők vannak, egyéb résztvevők vannak, akik nem szoktak ott lenni ezeken a bevett imádságokon, vagy szertartásokon, akkor másképp csináltok, elővesztek, nem tudom, egy ünneplő ruhát, vagy más a szertartás menete, csak azért, hogy akkor lássák, hogy nekünk ilyen is van. Egyébként a hétköznapokban nem ilyet szoktunk csinálni.
Nem, ezt nem illik. A liturgiának nyilván van egy teátrális mozzanata, de ezt semmiképpen nem szabad erőltetni. A rutin és a hagyomány, inkább úgy mondom, az megtart, és egyébként az nekem nagyon fontos, hogy én tudom azt, hogy nekem a hétköznapoknak a liturgiája mennyit jelent, és tudom azt, hogy ez a liturgia ez képes hordozni. A szeretett testvéreknek az énekében én bízhatok, hétköznap is működik, ünnepnapon is fog működni. Persze van egy az ünnepélyességnek olyan foka, hogy az orgona többet szól, az már csak azért ismert, hogy többen vagyunk a templomban, de azt szeretnénk, hogyha ezekben a különleges napokban tényleg átélnék a hozzánk érkező emberek, hogy minden nap ezt csináljuk. Egy szempont, 1000 éve minden nap imádkozunk Magyarországért. Ezt nem ebben a 3 napban kezdjük el, de elmondjuk az embereknek, hogy aki akar, ezen a 3 napon a déli imádságon csatlakozhat hozzánk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Szeretni csak egyszer lehet igazán, te pedig már jaj, de sokszor megcsaltál, de nem kérek már belőle. Élem az életem, azért nem kérek már belőle. Inkább egyedül élem az életem. Hiába is kacsingatsz te én rám, hűtlen voltál, jaj, de sokszor megcsaltál, nem kérek már belőle. Inkább egyedül élem az életem, nem kérek már belőle. Inkább egyedül élem az életem. Visszajönnél én hozzám, bolond szívem téged mindig visszavár. Nem kérek már belőled, inkább egyedül élem az életem, azért hát nem kérek már belőled. az életem, mert szeretni csak egyszer lehet igazán. Jaj, te pedig lenhűtlen babám, megcsaltál, ezért hát nem kérek már belőled. Inkább egyedül élem az életem, azért hát nem kérek már belőled. Inkább egyedül élem az életem, karnaladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
Fitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz. Augusztus 21-e és 23-a között, szóval, hogy a fesztiválnak a művészeti vezetője, Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Sziasztok!
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Programokról még kevesebbet, ha bár említetted, hogy amióta a fesztivál létezik, azóta egyébként az fő vonal hívószó az életetekben, hogy a klasszikusok és a kortársak legyenek egymás mellétéve. És említetted már, hogy van képzőművészet, van zene, van irodalom, és természetesen spiritualitás is. A spiritualitásban egyébként most egy hirtelen eszembe jutott a klasszikus, és a kortárs hogy fér vele?
Hát szukcesszíven talán. Azzal indul a fesztivál, hogy két nagy öreg, Kornis Péter és Várszegi Asztrik emeritus főapát beszélget egymással iskoláról, tapasztalatokról, mind a ketten iskolateremtő egyéniségek, és azt mondom, hogy a spiritualitásuk is meghatározó, mert ha Asztrik főapát úrra gondolok, akkor semmiképpen nem a pusztán a klasszikát kötöm hozzá, abszolút a megújulást és a kortárs gondolkodást is.
Pont azért kérdeztem, mert hogy egyébként, hogyha valami nagyon keveset, vagy semmit nem változott az elmúlt évszázadokban, az a vallás, illetve a különböző szerzetesi rendeknek az élete. Tehát, hogy ott igazából, ami volt 600 évvel ezelőtt, körülbelül ugyanazok a napi rutinok, ugyanazok az imádságok, ugyanazok vannak, mint amik voltak.
Mondjuk ez az épületre is igaz, mert hogy légkondi nincsen, az biztos. 300 éve építették a barokk épületet, ők azért tudták, hogy vastag falakat kell csinálni. Azért én azt gondolom, hogy valójában ez egy kortárs teológiai gondolat is, hogy a minket körülvevő társadalmi valóság az egy olyan hely, amit folyamatosan fürkészni kell, mert Isten ezen a társadalmi valóságon keresztül is beszél hozzánk. És hogyha mi csak a hagyományban maradunk, akkor valójában nem csak a jelennel veszítjük el a kapcsolatot, hanem a jelenben hozzánk szóló Istennel is. És ezért a kortárs emberekkel való párbeszéd, a kortárs kultúrával való párbeszéd az elengedhetetlen, hogyha a hivatásunkhoz hűek akarunk lenni, és persze emellett azt az imádságot, meditációt, zsoltárokat, amelyek az egyház életét 2000 éve meghatározzák, azokat persze nem csak, hogy visszük magunkkal, de értékként őrizzük is.
Egyébként, hogyha belegondolok az elmúlt évszázadok világi és vallásos gondolkodásába, tehát, hogy a vallási vezetők, és elég, hogyha a katolikus egyházra gondolok, elég sok mindentől elzárkóztak, még mielőtt az be lett bizonyítva a nagy hódítások korában, a heliocentrikus világkép korában, és aztán utána valahogy mégis elfogadták, sőt, üdvözölték és magukévá tették. Ugyanígy történt Ferenc pápa esetében, amikor a tudományt beemelte a vallásos szertartásokba és gondolkodásba.
Van egy olyan mondás, hogy az egyházat a konzervatívak őrizték meg, és a progresszívek vitték előre, sőt, mentették meg. Ha csak ma nézzük, Leó pápa nem olyan régen jelentetett meg egy pápai iratot, egy enciklikát, arról, hogy a mesterséges intelligencia korában a világ és az egyház milyen kihívásokkal néz szembe. És meg kell, hogy mondjam, hogy én régen olvastam egy ennyire szórakoztató és ennyire izgalmas olvasmányt, most ilyen hangos könyvben hallgatom, és fantasztikus válaszok vannak benne, sőt, nem csak válaszok, hanem kérdésfeltevés, tépelődés, útkeresés. Nagyon-nagyon élvezem.
És az már csak hozzáadott érték, hogy ugye a pápa is megjelenik most már a különböző közösségi oldalakon, ami korábban nem volt, és az unokaöcsém hívta fel rá pár hónappal ezelőtt a figyelmemet, hogy pont egy olyan Nike cipőt szeretnék, mint amit a pápának a lábán láttam.
Igen, ez amerikai és lévén, én nem tudom, de ez tényleg bejárta a világot. Én egyébként nagyon remélem, azt gondolom, hogy Ferenc pápa azzal, hogy a perifériára hívta fel a figyelmet, és nagyon erős profétai szavakkal beszélt a szegénységről, ő azt mondta, hogy az egyház igazi tanító mestere, és őt az evangéliumot, akik ma nekünk elmondják, azok a szegények. És a Leó pápa a maga egy kicsit ilyen szerény módján, de a nagyon erős gesztusaival ezt az irányt folytatja, és nagyon kemény szavakkal beszél a mesterséges intelligencia korában az emberi szívtelenségről, a háborúról, az érzéketlenségről, ami nem csak a minket körülvevő világban, hanem magában az egyházban is benne van.
Spiritualitásról beszélgettünk, ez is fontos pillére az Arcus Temporumnak, forduljunk rá gyorsan arra, hogy akkor képzőművészet. Az is lesz.
Ugye az iskola a téma, és van egy időszaki kiállításunk, amelynek a címe, ahogy említettük, Iskola láthatáron, és amely az embernevelést próbálja valahogyan feldolgozni, mert szerintem, ha valami megújulásra szüksége van ma az iskoláknak, akkor az, hogy újra felfedezzük azt, hogy az utunk az az emberen, a gyereken és a tanáron keresztül vezet. Közösséget kell építenünk, de az a valóság, ami ma a hozzánk érkező gyerekekben van, ami ma a nálunk tanító tanárokban van, ami ma a hozzánk érkező gyerekek szüleiben van, tehetünk úgy, mint hogy nem ez lenne a valóság, és hozhatunk nagy elképzeléseket, de az utunk az rajtuk keresztül vezet. Ezt egyébként a kortárs pedagógia már többször felismerte, és ezt próbáljuk bemutatni kortárs művészek segítségével.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban az Arcus Temporum Fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Mikor elfárad a szívem, most is rá gondolok még. Feledni jobb lenne, de érzem, igazán mégsem szeretnék. Füstként szállnak el az évek, elhalványul sok emlék.
Számít, ami szenvedés, az túl kevés, kell egy ilyen, ha és a nem hiszem, a nem merem, az ellenség, hogy semmit ne bánj.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az Arcus Temporum Fesztivál, ami Pannonhalmán lesz augusztus 21-e és 23-a között, szóval a fesztivál művészeti vezetője Dejcsics Konrád atya ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek itt nálunk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk, már programok kapcsán is az elmúlt szűk 3/4 órában, viszont zenei programokról még nem beszéltünk, és hát nyilván ez az egyik nem mondom, hogy látványosabb, mert nyilván, hogyha a képzőművészeti kiállítás van, az is látványos, de amikor megjelenik egy zenekar, és akkor ott előadja vagy Bach, vagy Kurtág műveit, akkor az nem csak hallható, hanem látható is.
És különleges terekben, mert végig kísérjük a Monastor legfontosabb helyszíneit, a nyitó koncert a Bazilikában lesz, záró koncert a Bazilikában lesz, a második koncert, ugye összesen 5 koncert van, az a dísztermemben lesz a gimnáziumban, a harmadik koncert, vagy a negyedik koncert, az pedig a negyedik koncert az éppen a Boldogasszony kápolnában lesz, amely egy nagyon intim tér, és egy fantasztikus Bachnak a Goldberg variációit fogja előadni egy végtelenül tehetséges fiatal zongorista, Berec Misi. És ez egyébként jellemzi a fesztivált is, hogy művészeti vezetőnk Keller András nagyon tehetséges fiatal zenészeket is meghívott, és hát itt vannak velünk a nagy öregek. Külföldi fellépőink is lesznek. Mária Huszman például egy német szoprán énekes, fantasztikus, tehetséges énekes. De szóval itthonról és külföldről kiváló zenészek, főleg kamaraformációban, én nagyon izgalmasnak tartom.
Beszéltünk zenéről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy irodalom is lesz. És akkor itt meg kell említeni azt is, hogy jó, hát kicsit távoli a képzettársítás, de Jászai Mari is ott lesz nálatok.
Az a helyzet, hogy a fesztiválnak a második napja az az irodalmi programok, és hagyományosan van egy beszélgetés egy szerzővel, illetőleg egy felolvasó színházi előadás. Idén, akinek a munkásságára összpontosítunk, az Eszterházi Péter, 10 éve hunyt el, és Parti Nagy Lajos, és Pánfalvi Eszter és Mácsai Pali előadásában Eszterházinak a műveiből fogunk, Asnyámiri napló, illetőleg az abban felidézett egyéb művekből fogunk egy felolvasó színházi előadást hallgatni, és Parti Nagy Lajossal pedig Bazsányi Sándor esztéta beszélget.
Többek között azért említettem Jászai Marit, mert hogy ugye Mácsai Pál, Jászai Mari és Kossuth díjas.
Kíván. Fantasztikus, egyébként ha sorolni kellene a díjakat, akkor tényleg Mácsai Pali a fesztiválnak
már
több év óta visszatérő házigazdája, sőt, azt mondhatom, hogy amikor gondolkodunk arról, hogy milyen lesz a következő fesztivál, a művészeti vezetők között van ő, annyira barátunk, és annyira érti, hogy mi ez a fesztivál.
Egy-két dolgot nem említettünk még a programokkal kapcsolatban, ha bár egyszer már utaltam rá, hogy bizonyos egyetemisták megérkeznek majd hozzátok, és akkor ott mindenféle performance-ok lesznek, vagy happeningek.
Ezt én a képzőművészet kapcsán tartom számon, de egyébként lehetne tényleg színház is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szubjektív vélemény, de az éves kortárs programsorozatban az Arcusnak az elmúlt 3 évben vagy 4 évben ezek a performanszai, amit fiatalok csinálnak, azok az éves kortárs programsorozat kiemelkedő eseményei voltak Magyarországon, és erre egyébként a közönség is rájött. Az idei performance az ismét Mélyi József kurátorságával jön létre. Az SFE-nek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, illetőleg a Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói, illetőleg fiatal végzett művészek fognak elgondolkodni, most éppen az iskoláról, és nyilván a performance-nak mindig két aspektusa van. Az egyik az, hogy egy valóságot valahogy a mélyebben ragadnak meg, másrészt pedig bevonják a közönséget. Idén is számíthatunk arra, hogy akik erre a kortárs művészeti alkotásra eljönnek, nem fognak külső nézői maradni ennek a történésnek.
22. alkalommal került át megrendezésre, idén már az Arcus Temporum, és nyilván folyamatosan fejlődött az elmúlt években. Nem lehet mindig ugyanazt csinálni, nem lehet mindig töltött káposztát tenni, vagy most ide tettem egy ilyen hasonlatot, vagy allegóriát, tök mindegy. Szóval évről évre meg kell újulnia minden egyes fesztiválnak, minden egyes, nem tudom, előadásnak, nyilván az Arcus Temporumnak is.
Beletaláltál, mert idén lesz food truck.
Pedig hasraütésből mondtam a töltött káposztát.
Hát az emberhez a hasán keresztül megy az út. Lesz food truck, és mint hogy az iskola éve van, meghívtuk a vendégeket arra, hogy a diákkonyhán is kipróbálják a Pannonhalmi főapátság konyhájának igazán kiemelkedő alkotásait.
Mik lesznek azok, tudhatjuk, vagy nagyon titok?
Ez egyelőre még születőben van.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy egyébként persze bazilika, persze díszterem, stb. Mindenféle helyszínek, de van ott nálatok egy hely, ahol el lehet tévedni, hogyha az embernek nincs idegen vezetője, talán fogalmazok így Pannonhalmán, a Labirintusban is lesz program.
Lesz program, a Labirintus az lent van az arborétumban. Az arborétum egy nagyon-nagyon fontos hely, nem csak azért, mert szép növények vannak benne és zöld, hanem azért is, mert csendben lehet lenni, és ez egy kulturális öröksége a főapátságnak. Van egy spirituális ösvény, amelyen vezetést fogunk tartani, illetőleg lent a levendula, jól ismert levendula és gyógynövénykert mellett van ez a bizonyos labirintus, mely inkább arról szól, hogyha az ember egy kérdéssel bemegy, akkor járja automatikusan ezt az utat, amely hol közelebb vezet a középponthoz, hol pedig távolabb, de az biztos, hogy nem jön ki úgy, hogy egy kicsit ne változott volna meg. Esetleg még a kérdésére is választ talált.
Hát, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor szerintem nagyon sokan kopogtatnának ott nálatok, és cetlit is lépnélek, hogy mehetek
én. Vannak, akik ezt már felfedezték maguknak, és ők visszatérnek.
Utolsó kérdések egyike a végére, most már ez pedig legyen az. Ugye a tied a spirituális ösvény, ha minden jól megy. Csak ennyi feladatod lesz most az idei Arcus Temporumon? Idézőjelben.
Van a szokásos stand-upom, az pedig a főapátság talán Magyarország orgonában a leggazdagabb hegy csúcsa, és 8 orgonánk van, és Kis Zsolttal, a főapátságnak a zenei művészeti vezetőjével, az a Bazilika karnagyával, és Erdődi Orsolyával, aki a zenei főtanácsadónk, ővel vezettünk hárman egy sétát, ahol nem csak az orgonákról beszélünk, illetőleg orgonazenét hallunk, hanem a főapátság kortárs képzőművészeti gyűjteményéből is válogatok olyan képeket, amelyek valahogyan aktuálisak, felráznak, megráznak, vagy valamiképpen a zenéhez kapcsolódnak.
Kész vagytok mindennel? Most már csak el kell indítani 21-én a fesztivált?
Nagyon jól állunk. Nyilván most a jegyértékesítéssel foglalkozunk, és hát nagyon örülök annak, hogy nagy az érdeklődés, és tényleg szeretettel várjuk a vendégeket augusztus 21-23 között Pannonhalmán az Arcus Temporum Fesztiválon.
Konrád atya, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes további szép estét.
Köszönöm a beszélgetést.
Szabad vagyok, elmúlt már minden hatalmad. Lelkemet régóta csendesen csak martad. Csábító szavaid mögött hazugság. Árnyai bújtak. Áldozata voltam a veled töltött múltnak. Tőled távolodni hosszú és fájdalmas út volt. Te megérted, mert így az újjáéledésről szólt. Voltak pillanatok mikor azt hittem elveszek. A sötétség homályán átláttam a távoli fényeket. Főnix madár! Már nem vagyok akartad. Árnyékodból kilépve érzem magam szabadnak. Fénybe szállok újra, az életem nem övezi már a tár. Koraimból újra érettem, oly sok idő után, mint a főnix madár. Nincs több
termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Marad a sok napsütés északon záporokkal, jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Árokba hajtott egy személyautó a 84-es főúton a Tapolcai elágazás és a Sümeg közötti szakaszon. A 11-es kilométernél az Uzsa település bekötő útja közelében félpályás lezárás mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Jól halad a fenék küszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Roszén Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csak nem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A most gáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a most erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt, akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés, illetve a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és valós idejű térképes utas tájékoztatás.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap általában sok napsütésre számíthatunk, de északon több lesz a felhő, és arra felé kisebb eső, zápor kialakulhat. Többfelé feltámad az északi szél. A friss hajnal után 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
A hírek után
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl. Mondok néhány dolgot, mitől alszom én. A fáradtság nem elég, van tartalék. Egy-két szál, egy-két sluk, tudod, ez a sát soha nem elég jó. De miért szól hozzám, miért pont úgy, miért nem lehet ó ez a végszó? Mert ő hajlamos a búra és az óta, minden másképp lát ezer, a gondja mégse szólna. Csak megnéz pár szép lány, de nem vigasztal egy sem. A boldogság nem menekül, csak hol keressem. Mert ő hajlamos a búra és az óta, minden másképp lát ezer, a gondja mégse szólna. Csak megnéz pár szép lány, de nem vigasztal egy sem. Boldogság nem menekül, csak hol keressem. Lehet, hogy fáradtam, de nem értem már. Azt érzem, szürke az élet, de azért ő még egyet rád. Hogy el a szerencse, nem passzol már ez a szerep sem. Mert nem csináltok mindent, jól tudod, elhúzom, amíg elfordulok. És aztán néhány gondolat a fejemben mélyen beragad. Az a lány, ez a bájos semmiség, nem juthat már a fejemberig. Mert hogyha még szembe jut, ő újra még bele visszahúz. Mert ő hajlamos a búra és az óta, minden másképp lát ezer, a gondja mégse szólna, csak megnéz pár szép lány, de nem vigasztal egy sem. A boldogság nem menekül, csak hol keressem? Mert ő hajlamos a búra és az óta, minden másképp lát ezer, a gondja mégse szólna, csak megnéz pár szép lány, de nem vigasztal egy sem. A boldogság nem menekül.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a rajzfilmek világában, illetve a betétdalok világában, a rajzfilm betétdalok, vagy animációs film betétdalok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő. Köszöntelek, de jól jöttél, szia Brigi.
Szia.
Na csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy még itt vannak ezek a borzasztóan nagy melegek, 40 fok körüli hőmérséklet, nem egy, nem kettő volt az elmúlt hetekben is, hogyha az ember leül a tévé elé, vagy így berémlik a gondolataiba az, hogy akkor hát jön a hóember, meg a rénszarvas, és akkor Elza, ó, de jól esik az a kis hideg, és hát jó magad egyébként, tündökölsz Elza szerepében.
Igen, igyekszem. A Madách Színházban szeptemberben lesz egy éve, hogy bemutattuk a Jégvarázs című nagy sikerű Disney mese színpadi adaptációját, amiben van szerencsém Elzát megtestesíteni estéről estére, és hát bizony mi nyáron is végig júniusban ezt az előadást játszottuk a gyerekek legnagyobb örömére. A 40 fokos kánikulából betértek a Madách Színházba, ahol volt légkondi, és a színpadon pedig Elza varázsvilága és jégpalotája jelent meg előttük.
Mindjárt beszélünk majd arról, hogy hármas szereposztásban játszátok egyébként ezt a bizonyos szerepet, na de külön története van annak, hogy a Szirtes tanár úr azt mondta, hogy akkor te megkapod ezt a szerepet, hogy ez egy nagyon bátor döntés az ő részéről.
Igen, ez még az első szerepem volt, amit a Madách Színházban kaptam. 2023-ban játszottam először a Madách Színházban, akkor a Pretty Woman musical volt, ugye a film színpadi adaptációja Brian Adams zenéivel, volt az új bemutatója a színháznak, és én akkor kerültem oda, ott megkaptam a filmben Julia Roberts által játszott Vivian szerepét, ami egy hatalmas nagy elismerés volt, és valóban ez akkor egy nagyon bátor döntésnek bizonyult az igazgató úr részéről, hiszen előtte azért olyan tüzetesen nem ismert engem, nem dolgoztunk még együtt soha, és viszont én úgy érzékelem, hogy hál' Isten meg volt velem elégedve, és utána szépen sorjában érkeztek a további szerepek is.
És pont ezért mondom, hogy külön története van, ugye, mert hogy a te múltad ott a Madách Színházban, az nem egy évtizedes múlt, vagy több évtizedes múlt, hanem hogy bekerültél, és akkor ott jött egyből a Vivian, ami a legnagyobb főszerep, és aztán ehhez kapcsolódott majd nyilván az Elza főszerepe, mert hogy abban bizonyítottál, és akkor innentől lényegében egyértelmű volt, hogy akkor a hármas szereposztásban a Brigi lesz az egyik.
Igen, utána a következő évben a Nyomorultakat mutattuk be, ami már évek óta futott a Madách Színházban, de egy ilyen új csapattal is bemutatásra került, és ott például Fantin szerepét kaptam meg, tehát az volt a következő év nagy bemutatója, az is egy igazi álomszerep volt számomra, és utána jött a Jégvarázs, ami pedig hát szerintem mindannyiunk számára, akik részt vehetünk benne, nagyon nagy álom volt, hiszen egy ekkora szabású Disney produkcióban színpadra állni, az, ha megadatik egy színésznek, egy zenés színésznek, az egy nagyon nagy öröm és elismerés.
Három kult filmről vagy műről beszélünk, bármelyik helyes lehet. A Jégvarázs persze animációs film, gyerkőcöknek, felnőtteknek, mindenkinek jó, nyomorult a kötelező olvasmány, mindenki tudja, hogy miről van szó. Viszont hogyha arról beszélünk, és akkor most kicsit elveszünk ebben a három hatalmas előadásban, hogyha arról beszélünk, hogy Pretty Woman, szerintem amikor a film született, akkor te még nem nagyon voltál itt a Föld nevű bolygón.
Hát valóban nem, viszont anyukámnak az egyik kedvenc filmje volt a Pretty Woman, úgyhogy hát már egészen kiskoromban megmutatta nekem ezt az alkotást, és én is nagyon megkedveltem. Aha. Szerintem zseniális hangulata van a filmnek, Julia Roberts, Richard Gere, nagyon jó kémia van kettejük között, és egy nagyon szórakoztató történet, aminek a színpadi adaptációja így a Brian Adams poppos, rockos hangulata hangzású zenéjével kiegészítve pedig egy egészen különleges, nagyon szórakoztató élményt nyújt.
Amikor föltesztek akármilyen előadást a színpadra, akkor nyilván a rendező pontosan tudja, hogy mit szeretne látni. Ott ül, és akkor elmondja, hogy innen gyere be, így mondd el, így énekeld el, stb. És akkor te meg lehetőség szerint azokat végrehajtod. Viszont azért ezekből az előadásokból, vagy ezekből a művekből számtalan előadás született. Ugye egy filmről beszélünk, ugye egy animációs filmről beszélünk, Pretty Woman, Jégvarázs, meg egy könyvről, amit hogyha elolvas az ember, akkor nyilván fut a film a fejében. Azok a bizonyos élmények, amikor te először láttad akár a Jégvarázst, akár a Pretty Woman-t, azok befolyásolják, vagy befolyásolhatják mindazt, amit te fölteszel a színpadra, vagy engedjük el, hogy mit csinált a Julia Roberts a filmben, mert nekem azt kell megvalósítanom, amit a rendező kér.
Alapvetően az egy teljesen külön műfaj, ami a filmvásznon történik, és ami ott működik, és teljesen más az, ami 800 ember előtt a Madách Színház nagy színpadán. Tehát ilyen szempontból fontos szerintem elvonatkoztatni a filmes eszközöktől, viszont óhatatlanul hatással vannak az emberre. Ezek az élmények belénk ivódnak, tehát például a Nyomorultaknak is van egy, hát már most már jó pár évvel ezelőtti filmfeldolgozása, tehát ami kifejezetten a musical, hiszen készült előtt sorozat, meg minden történt már a Nyomorultak kapcsán, hiszen remek mű, de az az Enhedővélyes, hogy így hivatkozzak rá, ahol Enhedővé játssza Fantin szerepét, amit most már nekem is van szerencsém megtapasztalni, az azért olyan elementáris erővel hatott az emberre, amikor megnézte, pedig szerintem olyan 12-13 éves lehettem, hogy egyrészt a zene is beleivódik az ember vénáiba, tehát aki így a színház iránt érdeklődik, meg az éneklés iránt, szerintem az Eponin dala, a Fantin dala, ezek mind ott vannak a bakancs listáján, hogy ezeket mindenképpen szeretné elénekelni, úgyhogy ezek nagy élmények voltak, és egy kicsit a tudatalattiban ott van.
Ilyenkor a rendező mond ilyet, vagy mondhat ilyet, hogy felejtsük el a filmet, hogy a Julia Roberts mit csinált, vagy hogy csinálta, és hogyha mond is ilyet, akkor utána a színésznőnek, effektíve Briginek, amikor fönt van a színpadon, akkor eszébe jut, vagy juthatott a próba folyamat alatt, hogy a Julia Roberts ebben a jelenetben nem így viselkedett, és akkor megpróbálom az ő mozdulatait most valahogy. Azt mondja a rendező, hogy ezt ne.
Ilyen szerintem konkrétan nem volt. Én egyébként abszolút nem zárkózom el attól, hogy így időnként az ember újra megnézze a filmet, tehát például a Pretty Woman az elég gyakran kerül a különböző csatornák műsoraira.
És hogyha belefutunk, akkor végig kell nézni, nincs olyan,
hát
hogy nem.
Igen, nagyon könnyű leragadni, pláne úgy, hogy édesanyám nagyon szereti ezt a filmet, tehát hogy eleve nagyon sokszor láttam, és a televízióban is számtalanszor belefut az ember, tehát nincsen olyan bennem, hogy gyorsan elkapcsolok máshová, mert nehogy befolyásoljon. Azért én azt gondolom, hogy a két különböző műfaj miatt nem mosódnak össze ezek a határok, hanem szépen leválasztható az, hogy mi az, ami egy musicalnek a formanyelve, és mi az, ami ott specifikusan a filmen, a filmvásznon ikonikusan működött mondjuk a két főszereplővel.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, énekesnő, színésznő, színésznő, énekesnő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Thank you.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Zámbó Brigitta, a színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Brigi, de jó, hogy jöttél, hello.
Szia.
Beszéltünk arról az elmúlt szűk negyed órában, hogy a Madách Színházban vannak ikonikus szerepeid, ugye? Te vagy Vivian, vagy Vivian, Viviannak hívják egyébként a filmben.
Viviannak írják, igen. És Viviannek ejtjük.
Szóval, hogy te játszod Vivian szerepét a Madách Színházban, a Pretty Woman-ben, te vagy Elza, az egyik Elza a Jégvarázsban, illetve a Nyomorultakban, pedig te vagy Fantin, vagyis hát az egyik Fantin. Szóval, hogy azt említetted, vagy beszéltünk erről is, hogy anyukádnak az egyik nagy kedvence volt, amikor kicsi voltál, nézegettétek sokszor együtt a filmet, aztán utána eljátszottad a Madách Színházban, anyukád nyilván ott volt, nyilván megnézte, kedvenc filmjében.
Látta egy párszor.
Kedvenc filmjének a musical változatában a lánya játssza a főszerepet. Ott azért gondolom, hogy volt egy-két elismerő puszi, meg ölelés, meg mondat.
Én nem is tudom, hogy meg lehet-e azt számolni, hogy édesanyám hányszor látta a Pretty Woman-t a Madách Színházban, meg természetesen a filmet is. Hozzá kell tenni, hogy azért ez nála a darabnak is szól, mert például a Nyomorultak kicsit komolyabb világa, ahol azért ott Fantinként nagyon sok, azon kívül, hogy ugye eljutunk a darab elég korai pontján Fantin halálához, még előtte is nagyon komoly megrázkódtatásokban részesül szegény Fantin, úgyhogy például azt kevésbé szereti édesanyám nézni, mert ott azért nem tud kikapcsolni, tudod, az anyai szíve. Viszont a Pretty Woman-t, hát azt szerintem ugye blokkosítva játsszuk a Madách Színházban, hát minden blokkban szerintem legalább egyszer-kétszer látta, ha nem többször.
Kicsit tekergessük már vissza az időkerekét, Brigi, méghozzá oly módon, hogy most a Madách Színházban ugye ikonikus szerepeket játszol, blokkosítva estéről estére, vagy szeptembertől, amikor újraindul az évad.
Igen.
Viszont egyáltalán hogy jutunk el oda, hogy te bekerülsz a Madách Színházba? A kis Briginek annak idején pár évvel ezelőtt. Hogy jött az, hogy akkor ő a színház világa felé szeretne elindulni? Állítólag te népdalénekesként, vagy valahogy így indultál, csak aztán utána Gellert kaptál.
Igen, sok műfajban kipróbáltam magam. Így mindig párhuzamosan ment három vonal, tehát kórusban énekeltem, népdaléneklést tanultam az Óbudai Népzeneiskolában, és mellette hétvégénként színitanodákban bontogattam a szárnyaimat, ahol pedig természetesen elkerülhetetlen volt, hogy megfertőződjek a műzikelek világával, és utána idővel kiderült az, hogy melyik irány az, ami ténylegesen az én utam, és akkor döntöttem el 16 évesen egyébként egy gimnáziumi kórusos Jézus Krisztus szupersztár előadáson, amit mi a gimnáziumunk kórusával adtunk elő, akkor döntöttem el, hogy én ezt tényleg komolyan szeretném űzni. Akkor 16 éves voltam, Mária Magdolna szerepét énekeltem benne, és utána már eléggé határozottan lebegett a szemem előtt a cél. Persze kanyargós út vezetett a Madách Színházig, de a Pesti Broadway stúdióban végeztem, ami az Operett Színháznak a musical képzése volt, és utána játszottam Veszprémben, és aztán, ahogy már arról beszéltünk, egy casting útján kerültem a Madách Színházba, sok-sok kanyar után.
Erről még nem beszéltünk, erről a bizonyos castingról, majd a későbbiekben beszélünk, viszont még vissza oda, hogy akkor mindenféle kórus, meg mindenféle musical stúdiók, vagy mindenféle ilyen képzések. De hogy lehetett volna egy olyan út is, nem tudom, ezen próbálkoztál-e, hogy akkor színház és filmművészeti egyetem.
Felvételiztem az egyetemre többször is, ugye 5 évente indul zenés osztály, és én már nagyon korán tudtam, hogy a musical színjátszás felé szeretnék tendálni, tehát elsősorban a zenés tagozatot céloztam meg, akkor éppen stúdiós voltam, nem vettek fel, úgyhogy folytattam a stúdiót, ott végeztem az Operett Színházban 2020-ban, most viszont majd úgy néz ki, hogy a drámainstruktor képzést, ami már a pályán lévő színészeknek szól, azt szeptembertől megkezdem az SFE-n, úgyhogy ennek nagyon örülök.
B-terv nem volt annak idején 16 éves korodban, hogyha nem a színház világa, akkor bármi más? Nem tudom, elmész szakácsnak, vagy magasépítő mérnöknek, történelem tanárnak.
Hát ezek egyike sem jött szóba, viszont azt... tudni lehet, hogy 2020-ban, amikor ugye végeztünk a stúdióban, és egy gyakorlatilag ilyen éhes oroszlánokként léptünk volna ki a színházi pályára, akkor ugye tudjuk jól, hogy egy világjárvány kellős közepén jártunk, és a színházak zárva voltak, és hát nagyon megnehezítette ez sokunk pályára kerülését akkoriban. Úgyhogy én akkor elkezdtem egyetemre járni, kommunikáció és médiatudomány szakra, dolgoztam újságíróként a médiavilágában, televíziózás területén is kipróbáltam magam, tehát igyekeztem abszolút feltalálni magam abban a helyzetben is, és abban az élethelyzetben is megtalálni az örömömet, meg esetleg a sikerélményeket, amikor a színház nem játszhatott akkor a szerepet az életemben.
Mindjárt beszélünk Veszprémről, de előtte még maradjunk egy kicsit ezeknél a tini éveknél. Említetted, hogy igen, népdaléneklés, meg egyéb zsánerekben, műfajokban is kipróbáltad magad. Más nem volt egyébként? Mondjuk sport például az életedben? Kézilabdázni nem jártál, vagy akár úszni?
A magasságommal kosárlabdázni lehet, hogy érdemes lett volna. Pont azért szorult nálam egy kicsit háttérbe a sport, mert ugye annyi elfoglaltságom volt, hangszereken tanultam hegedülni, zongorázni, népi furujázni, ugye a kórus próbák is azért eléggé nagy jelenlétet igényeltek. Ami még így jelen volt, az ugye mindig a tánc, hiszen az fontos volt, hogy az ének mellett azért táncügyileg is fejlődjön az ember, hiszen ez is az egyik alappillére annak, hogy a zenés színházat minél magasabb színvonalon tudjuk csinálni, de konkrétan ilyen versenysportokra hát én nem nagyon voltam alkalmas.
A tánc az mit jelent esetünkben, Zámbó Brigi esetében, hogy akkor, ha már népdaléneklés, akkor a néptánc világában voltál benne, vagy nem tudom, akrobatikus rock'n'roll, vagy...
Azt pont nem próbáltam. A néptánc az jelen volt, ugye, amíg népzeneiskolába jártam, meg népdaltáborokban vettem részt népzenei táborokban, illetve utána mi a stúdióban azért különböző reggelente, minden reggel 8-kor valamilyen táncóránk volt.
Csa-csa-csa, akármi.
Volt társas tánc is, volt jazz balett, volt egy kicsit ilyen street dance típusú táncunk, steppelni tanultunk, tehát hogy ott azért különböző táncstílusokban kellett megállni a helyünket. Több-kevesebb sikerrel tettük ezt meg ilyen korai reggel 8-as kezdésekkel, de igen, ott azért már sok mindenben ki lehetett próbálni magunkat.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigitta, színésznő, énekesnő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
A lámpák égnek, világít a fény a szemednek, kékek vagy zöldek lehetnek, szép lassan engem vezetnek. A szívem részeg, egy perc alatt vallok szerelmet, amin a barátnői csak nevetnek, de te mégsem vetsz rám keresztet. Azt mondom csáó, 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 nem kell hazugság vizsgáló, megvan a szikra, gyújjon lángra, hogy oda vagyok érte, rögtön látta. És mondta csáó, 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 ez a duma nekem már átlátszó, akkor gyullad a szikra lángra, ha előtte jössz egy hosszú táncra. Egy szót sem szólsz, de mégis értelek, szívünk együtt dobban, de mondd, ha tévedek. Minden érintésünkből érzem, hogy megvan részünkről, már csak a jó Isten kidönti el, mi lesz. Azt mondom csáó, 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 nem kell hazugság vizsgáló, megvan a szikra, gyújjon lángra, hogy oda vagyok érte, rögtön látta. És mondta csáó, 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 ez a duma nekem már átlátszó, akkor gyullad a szikra lángra, ha előtte jössz egy hosszú táncra. Lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet. Azt mondom csáó, 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 nem kell hazugság vizsgáló, megvan a szikra, gyújjon lángra, hogy oda vagyok érte, rögtön látta. És mondta csáó, 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 ez a duma nekem már átlátszó, akkor gyullad a szikra lángra, ha előtte jössz egy hosszú táncra.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Zámbó Brigi színésznő, énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Brigi.
Szia.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, táncolásról, meg népzenéről, meg néptáncról, meg arról is, hogy milyen szerepeket játszol jelen pillanatban. Hát most nem, mert nyilván még tart a nyári szünet, a leállás, de hogy milyen szerepeid vannak a Madách Színházban. Benne volt ugye az Elza, mármint hogy a Jégvarázs, meg benne volt a Pretty Woman, a Ben a Vivien, illetve a Nyomorultakat is említettük, ahol Fantin az egyik szereposztásban a tiéd. Még mielőtt beszélnénk arról, hogy 28-án milyen kvíznek leszel a háziasszonya és az egyik résztvevője, azelőtt még egy kicsit szintén tekergessük vissza az időkerekét. Castingot említettél, hogy volt, igen, egy casting, és bekerültél a Madásba, de előtte volt neked egy kis kurflid Veszprémben, ha minden igaz.
Pontosan.
Oda hogy kerültél?
Oda is egyébként casting útján, tehát többnyire a színházak, hogyha zenés előadásokra szeretnének embereket, színészeket gyűjteni, akkor azért ott fontosak az ilyen jellegű kvalitások is, és ezt érdemes egy-egy casting útján felmérni. Úgyhogy a Pannonvár Színházba is, Veszprémbe így kerültem. Nagyon érdekes, mert pont 2020-ban, amikor végeztem az Operett Színház Musical stúdiójában, akkor nyáron ott egy kicsit feloldódott a Covid körüli helyzet, akkor volt egy casting Veszprémben, de hát utána szintén visszatért még jó pár hullámban a világjárvány, és nem működtek a színházak, úgyhogy rá gyakorlatilag másfél évre hívott fel újra ott az igazgató, hogy egyébként számítana rám, amint kicsit normalizálódik a helyzet, és ez aztán így is történt. Ott operettben is kipróbálhattam magam, ami...
Ez a kérdés, vagy ez lett volna a kérdés, milyen szerepeket kaptál ott a
Pannonvár. Voltak szerepátvételeim is, például amit nagyon szerettem, a Hair musical, az is ugye ikonikus film van belőle, és ott Sheila szerepét játszottam, az egy szerepátvételem volt, létrehoztunk egy ilyen nagyon kortárs, nagyon összművészeti Decameron címre hallgató előadást, ahol például saját magunkat kísértük hangszereken, egy ilyen 10 fős csapat adta elő, és mindannyiunkban az volt a közös, hogy énekeltünk, táncoltunk, hangszeren játszottunk, és reflektált egyébként az akkori időszakra is ez az előadás, és ami a legnagyobb kihívásom volt ott Veszprémben, az egyértelműen a Csókos asszonyban Katóka szerepe, ami az első és eddig utolsó operett szerepem volt, de hát sose lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az ugye egy primadonna szerep, és azért az egy nagy kihívás volt számomra, mert én alapvetően a musical műfajában érzem magam a legotthonosabban, és az operett az egy teljesen más, klasszikusabb hangképzést igényel, viszont nagyon élveztem, és nagyon, nagyon jó volt egy vidéki környezetben is kipróbálni magam, és ott is így belelátni a színházi működésekbe.
Belekerültél ebbe a bizonyos körforgásba, ott voltál Veszprémben, Pannonvár Színház, mondtad, hogy mindenféle szerepek voltak, és akkor eljutott hozzád fű alatt egy ilyen info, hogy egyébként a Madách Színházban casting lesz, valaki szólt, és akkor
ez
te
pedig... Ez körülbelül
így
történt. Igen? Igen. Igen, és nem volt olyan egyszerű bekerülni a castingra. Általában ugye a Madách Színházban meghívásos castingok vannak, meg úgy ámblok az egész szakmában, tehát, hogy egyre ritkább a nyílt casting, amire bárki szabadon jelentkezhet, úgyhogy valóban egy kicsit így fű alatt értesültem az információkról, és igyekeztem minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy szimplán csak bemehessek, és pár percben megmutathassam magam, és utána tudjuk jól, hogy annyira összetett az, hogy milyen döntés születik, és hogy az ember aztán kap-e szerepet, vagy ha kap, akkor mit kap, mit nem kap. Tehát azt a legvadabb álmaimban sem gondoltam, hogy rögtön elsőre a Pretty Woman női főszerepét megkapom, viszont nagyon vágytam arra, hogy Budapesten is, ugye az egyik legnagyobb zenés színházunkban megmutathassam magam.
Milyen volt a casting? Már egyből a darabban lévő dalt kellett énekelni, vagy onnan egy monológot elmondani, vagy egy dialógot elmondani valakivel, vagy csak arról szólt, hogy akkor gyere el, mutasd meg magad, énekelj valamit, amit tudsz, meg mondjál valamit, amit tudsz.
Vannak ilyesmi általános castingok is, viszont a Pretty Woman-nél ott specifikusan a darabból kellett énekelnünk. Nagyon érdekes, hogy engem, mivel ugye nem ismertek először, ezért nem is a Vivien szerepére hívtak be, hanem az ő legjobb barátnője, a Kit szerepére. Ugye a filmben is benne van ez a karakter, azért az egy teljesen más világ.
Egy kicsivel másabb.
Igen. Úgyhogy először az ő dalait tanultam meg, meg az ő kis szöveges részletét, amit kellett még a castingon prezentálni, és utána még aznap, amikor lement a castingom, akkor kaptam egy telefont a művészeti titkártól, hogy egy hét múlva várnak vissza szeretettel, és akkor már a Vivien szerepére, illetve egy táncos castingra is.
A Szirtes tanár úr ott volt a castingon, nyilván
persze,
ő is ott volt.
Mindig ott van. Abszolút kedves, és de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy casting szituáció az mindig nagyon stresszes a színésznek. Nem csak Szirtes tanár úr, hanem ilyenkor az egész alkotó csapat, az egész team ott szokott ülni, és pláne amikor még nem ismernek téged egy színházban, és úgy kell odaállnod abszolút ismeretlenül, nullszaldósként, az azért egy külön nyomást gyakorol az emberre, tehát érezhető volt az, amikor a tanár úr szeme felcsillant a castingon először, miközben énekeltem, és amikor egy hét múlva visszatértem a Vivien szerepére, akkor pedig már abszolút éreztem a bátorítást a részéről, de addig el kellett jutni.
Kettő kérdés még ehhez a sztorihoz. Az egyik az az, hogy úgy mentél oda, hogy akkor mindenképpen szeretném megkapni. Begyakoroltam, tudom, nem fogom eltéveszteni, hogy úgy mentél oda, hogy megcsináltam mindent, ennél többet nem tehetek, és akkor oda mentél, stressz letesz, és megmutatom, hogy mit tudok.
Igen, én azt terveztem, hogy, hogy oda megyek, és muszáj berobbanni. Tehát teljesen más az, amikor az ember már úgy megy egy színházi közegbe, hogy ismerik őt, máshogy köszöntik, más az egész hangulat. Az is egyébként tud lenni egy más típusú stressz, amikor már van egy elvárás az irányodba, tehát az sem mindig egyszerű, viszont első alkalommal én tudtam, hogy nem hibázhatok. Tehát muszáj felhívnom magamra a figyelmet, a pontosságommal, a precizitásommal, muszáj benyomást, nagy benyomást gyakorolnom arra a bizottságra, aki aztán döntést hoz, és azért tudjuk jó, hogy az első benyomás mindig nagyon fontos, tehát én nagyon felkészültem. Amúgy is egy felkészült castingoló vagyok, de ott volt bennem egy ilyen extra erő, amivel meg szerettem volna mutatni magam.
És az utolsó kérdés ehhez a sztorihoz, amikor megkaptad azt a bizonyos telefont, hogy akkor kedves Brigi, várjuk vissza, mert úgy tűnik, hogy akkor itt valami történni fog, akkor nagy volt az öröm? Vagy milyen nagy volt az öröm?
Nagyon izgi volt, mert többnyire egyébként, ahogy mondott, telefonon szokta velünk a tanár úr személyesen közölni az ilyen jó híreket, viszont valamiért akkor ő úgy érezte, hogy ezt személyesen szeretné nekem elmondani, valószínűleg azért, mert ugye még nem dolgoztunk együtt, és egy nagyon nagy lehetőségről volt szó, úgyhogy éppen még egyetemre jártam, a televíziózás területén dolgoztam, amikor érkezett a telefon, hogy a művészeti titkártól, hogy egy óra múlva be tudnék-e fáradni az igazgató úrhoz, és hát bíztam benne, hogy nem valami rossz hírt akar közölni, ha már így be kell fáradnom hozzá, úgyhogy ez azért is volt nagyon különleges, mert ezt ő úgy érezte, a tanár úr, hogy személyesen szeretné velem közölni, és akkor mondta ezt is, hogy ez egy bátor döntés részéről, de nekem ez nagyon-nagyon nagy erőt adott, és plusz motivációt is arra, hogy akkor én meg szintúgy a saját részemről beleteszem azt a munkát, meg azt a bátorságot, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen nagy volumenű darab főszerepében helyt tudjak állni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zámbó Brigi, színésznő, énekesnő. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Hello, szia! Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a...
Különös az érzés, ami most átjár engem. A szemedet nézem, kérdés nincsen bennem. Különös a krízis, rajta lagyalok a fejben. Amikor meg nem, a lágyban vagy mellettem.
Mindig egy ilyen lányra vártam, aki úgy szeret,
mint eddig tényleg senki már. És nem vár érte semmi más. Gyere és lásd a szívrobbanás, mint a derült égből a villámcsapást. Gyere és játsz, ha nem maradt más. Ilyen a szerelemmánia. Ilyen a szerelemmánia. Te vagy az én vesztem, az
az érzésben elvesztem. Mondtad, hogy nyertem, de a játszmát már elvesztettem. Emeled a tétet, lapjaimat meglested. A szívemet nyerted, remélem nem kell menned.
Mindig ilyen lányra vártam, aki úgy szeret.
Mindeddig tényleg se jön ki már. Semmi mást. Gyere és lásd a szívrobbanást, mint a derült égből a villámcsapást. Gyere és játsz, ha nem maradt más. Ilyen a szellemánia, mindig is fájt, hogyha nem találtam a végállomást. Gyere és játsz, ha nem maradt más. Ilyen a szellemánia. Ilyen a szellemánia.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Fújó áradó hideg sodrásában elhalkul a szó. Elmúlik mind, ami jó. Lebegünk, te meg én, habogrosdáin át hullámok peremén, ahol fodrozódik a fény.
Fitness. Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mihály Réka énekesnő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Réka!
Szia!
Megszületett a legújabb dalod, a hozzátartozó videóklippel, a címe az, hogy Mese szép. Nápolyban forgattátok, nagyon sokat beszéltünk róla, és akkor itt az ideje, hogy most már másról is beszéljünk, például koncertekről. Volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy a Balatonra nem tudok lemenni idén nyáron. Ilyen sok a munka?
Sok is, meg sok, igazából igen. Meg így a gyerekek mellett azért ez komolyabb logisztikát igényel, mint sem, hogy elindulunk, leindulunk, de minden esetre azért a munka ahhoz képest, hogy most szülési szabadságon vagyok, valóban nagyon sok, és nem így terveztem, de hála jó Istennek, hogy vannak koncertek is, meg különféle megkeresések is.
Gyerekdalok kapcsán mindenféle ilyen gyerköcöknek szóló előadás, mert ugye alapvetően neked legalább két vonalon folyik az életed. Van az, ami a felnőtteknek szól, hát vagy felnőtteknek is szól, meg van az, ami a gyerekeknek szól, vagy gyerekeknek is szól, tehát hogy mi a helyzet a gyerekkoncertekkel?
Olyan édesek a gyerekek, a Masné és Pocó a gyerekformációm, amit most már több mint 10 éve csinálok, és ez egy tényleg egy szerelem projekt, tehát ebbe igazából energiát feltétlenül nem kell beletennem, mert hogy ez így magát építi, ez az egész brand. Nagyon szeretik a gyerekek, és szerencsére a szülők is, mert hogy igényes zenélésről van szó, úgyhogy nagyon sok koncertünk is volt most az elmúlt időszakban, és folyamatosan jönnek az új dalötletek. Most például len voltam hétvégén Farkasházi Réka barátnőm koncertjén, a Tintanyúl koncerten, és sokan mondják, hogy te miért barátkoztok? Hát éppenséggel azért barátkozunk, mert egyrészt nagyon szeretjük egymást, hogyha van ilyen, hogy felnőttkori barátság, akkor ez egy ilyen áldásos összekapcsolódás a Rékával. És hogy olyan jó volt az ő koncertjük, hogy jött egy ötlet, miközben Adél bulizott. Az elsősorban én a picit altattam, és közben hallgattam a zenekart, úgyhogy most már elkezdtem írni egy közös dalt Rékával, aminek az anyukám barátnője lesz a címe. Egy nagyon jó pofa kis dal, úgyhogy most ezen is dolgozom. Illetve Mihály Réka brand név alatt most megint lett egy ötletem, úgyhogy most egy új dalon is dolgozom, szóval ezt a kettőt nem nagyon lehet külön választani, bár időnként nyilván jobb lenne, mert hogy tényleg két teljesen más lelkületet igényel az egyik, meg a másik, tehát hogy a felnőtt Mihály Réka, meg a gyerekekhez beszélő Mihály Réka, de az a szerencsés helyzet, hogy ha az egyik elindul, akkor az hozza a másik kreativitását, és ilyen értelemben az egész élet, tehát hogy ez egy szerencsés összekapcsolódás, mert hogy eddig a jogászkodás, meg az éneklés volt, amit össze kellett fésülni, most sokkal szerencsésebb, hogy a két zenélést kell összekapcsolnom, és ez nem válik el annyira szét.
Az van még az életedben egyébként?
Nem. Most ez nincs.
Mármint a jogászkodás,
nem,
arra gondolok.
Nem, nincs.
De és lesz majd még?
Nem.
Vagy maradunk a zenénél?
Tudok erre válaszolni. Igazából most ezt nagyon megélem, hogy babázom, és csak zenélek.
Na és akkor maradjunk a zenénél, benne vagyunk a nyárban, a 40 fokokon remélem túl vagyunk, ilyen nagy hőkupolák már nem jönnek, vagy legalábbis bízom benne, és hát nyilván tele van rendezvényekkel, mindenféle koncertekkel az egész ország, meg hát nem csak határon belül, hanem határon túl is. Otthon énekelni azért az egyel jobb, nem?
Igen, most augusztus végén lesz egy Masné Pocóm Szlovákiában is, ami nagyon jó, mert egy gyerekkori barátom, sőt, az ovis nagy szerelmem az egyik szervezője, úgyhogy egy nagyon nagy szlovákiai fesztiválon lesz egy Masné Pocó koncertem, illetve a születésnapom előtt, szeptember 4-én egy nappal, pedig pont Párkányban, ahol születtem, Tóth Veruskával lesz egy nagy koncertünk, sőt, még Takás Nikolász is kapcsolódik hozzánk, mert ő is felvidéki, úgyhogy mondta a Veruska, hogy a felvidéki romákkal most összekapcsolódott, nagyon nem volt vicces, nyilván ez poénnak szánta, de hogy hallották azt a koncertünket, amikor a Verának itt volt a Várkert Bazárban koncert, és akkor is a Nikolász meg én voltam a vendég előadó, és ez annyira tetszett ott a szervezőknek, hogy azt mondták, hogy ha már Rékával van egy ilyen jó kis együttállás a Verának, akkor azt vigyük el Párkányba, úgyhogy ezt így nagyon Nagyon-nagyon megtisztelő.
Ilyenkor, amikor ilyen kollaboráció van, hogy ketten vagy hárman mentek föl a színpadra, akkor mindenki a saját dalát énekli, vagy esetleg van olyan, hogy akkor nem tudom, új dal születik, és akkor kettesben, hármasban éneklitek, vagy besegítesz a Verának az akármelyik saját dalában, vagy hogy történik ez?
Ez
vagy
minden is? Változó szokott lenni, itt most saját, ami a szólódalom, a saját dalom lesz. Verával úgy határoztunk, és ezt Vera szerette volna, hogy akkor legyen United dalokat ének, mert egyébként meg nagyon szereti, és hogy így az is így kvázi kapcsolódik hozzám, Áronon keresztül, és hogy akkor csinálunk jó néhány United dalt, megcsináltunk két női frontra, nagyon-nagyon jó lett egyébként, meg nyilván van Tina Turner, a Proud Mary, amit együtt fogunk elénekelni, tehát hogy azért vannak, van ilyen is, olyan is.
És akkor még egy utolsó kérdés a végére, mert hogy elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Sajnos említetted, hogy akkor majd szeptember elején lesz koncert, mentek Párkányba, meg egyébként Masné és Pocó is lesz. Erre az évre valami nagy ügy van még tervben? Gondolkozol még valamin?
Van egy karácsonyi ötletem, és nem saját dalt szeretnék, hanem egy nagyon régi karácsonyi dalt szeretnék swingben megcsinálni. Édesanyám, amikor még élt, ez minden karácsonykor a mennyből az angyalt kellett elénekelni, és már mindenki a szemét forgatta, hogy ezt, ha még egyszer el kell énekelni karácsonykor, megőrülök. és egyszer csak jött egy ilyen ötlet, hogy tök jó lenne valami karácsonyi dal, és igazából írhatnánk egy valamit, de most azt érzem, hogy lélekben most ez egy testhez álló dolog, hogy anyukám tetszik tiszteletére, de hogy meg, hogy a swinghez picit visszanyúlva, hiszen onnan indultam, az vagyok úgy részben, egészben, mindegy, tehát, hogy az nagyon én vagyok, és hogy akkor ezt a kettőt összekapcsolva szeretnék egy nagy, és akkor nyilván egy big band-del feljátszani, tehát, hogy ez egy nagyobb volumenű projekt lesz majd.
Réka, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Valaki már úton, s valaki még vár. Van, aki csak későn, s van, aki korán. Van, aki épp bús, és van, aki vidám. Van, aki okosba, s van, aki bután. Van, aki szobrot farag, annyira csodál. S valaki már ebből mindenkit utál. Van, aki már sejti, hogy róla szól a szám. S valakinek most esik le, hogy az ad a szánja. Mindenki dühös, és mindenki vár. Mi lehet a közös, amit beváltod, ez win-win, szintű tiszta haszon. Mondom most miért, hogy ilyen értetlen. Már legalább egy éve vagyok önzetlen. A számlán elfér, ott van elég hely. A tisztán zsebbed, de ne siessd el. Érzem, hogy egy prémium kategóriás. Rúzs csókol, de már nem érzem a szád. Mindenki éhes, és mindenki vár. De mi lehet a közös, amit te
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a vasárnapi programajánló következik, mint mindig, most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Ismersz Roli. Hétvégére már többször hoztam önéletrajzokat, én imádom az ilyen jellegű könyveket, és hát ezúttal is egy életrajzot hoztam el. Ezúttal Jean-Paul Belmondo könyvét, kérlek szépen, ez az Ezer életem, egy sorsom című könyv. Hát szerintem senkinek sem kell bemutatni őt és a munkásságát. Egy nagyon-nagyon híres művésszel van dolgunk. Csodálatos filmekben játszott, csodálatosan, úgyhogy én ezt az életrajzot is ajánlanám mindenkinek. Mindig elmondom, hogy én nagyon-nagyon szeretem őket. Általában, amit hozok életrajzot előtte, el is olvasom. Ilyen volt például Al Pacinoé és a Sunny Boy, azt hiszem ez a címe, úgyhogy ezt is ajánlanám mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm. Az éjszakából elkap.